Ok nélkül Szerda T. Fannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl, néhány mondat műsorunk tartalmából. Egykor várállott, és most sem kőhalom. Átadták a felújított Rákóczi várat Gyimesbükkön.
Ez nem egy egyszerű vár újjáépítése. Azt üzeni csángó magyaroknak, de azt üzeni az erdélyi magyaroknak is, hogy mindig lehet újrakezdeni, és hogy itt, ebben a közösségben, itt a Gyimesbükki Rákóczi vár alatt igenis lehet jövőt tervezni.
Megújult a Körös Kis Jenői Református templom tornya.
Elsősorban Isten házát, a gyülekezet közösségének a helyszínét jelenti a templom, viszont egy ilyen műemléktemplom eszmei értéke az hatalmas nagy, nem csak a közösség számára, hanem egész Bihar megye számára, sőt egész Párcium számára.
És most jöjjenek a részletek. Ünnepélyes keretek között adták át Gyimesbükkben az újjáépített Rákóczi várat. A történelmi Magyarország legkeletibb határán álló erődítmény felújítása a helyi közösség összefogásával valósult meg, az átadást pedig a vár építésének 400. évfordulóján tartották meg. Az eseményen világi és egyházi elöljárók mellett több száz érdeklődő vett részt. Bíró István összeállításában elsőként Oltán Pétert, Gyimesbükk polgármesterét halljuk.
Gyimesbükknek ez egy új korszakot jelent a turizmus szempontjából, és ezzel elindítottunk egy olyan folyamatot, amelyből nem csak Gyimesbükk, hanem egész Balkó megye és egész Székelyföld tud profitálni. Itt mi rá kell álljunk a turizmusra, ha akarunk, hanem ebből fogunk tudni megélni.
Aki járt már itt Gyimesbükkben, azt tudja, hogy a történelmi Magyarország legkeletibb határán csak egy várrom volt, és azt építették újjá. Hogyan néz ki most jelenleg ez a vár?
2008-ban indult el, hosszú folyamat volt, de 2020-ban sikerült elindítani, és most fel van építve újra ittal 400 év után.
A nagy munkálaton vannak túl, anyagiakban ez mit jelent?
Majdnem egy millió eurós beruházásról beszélünk, amelyből a román országos befektetési alap állt 3,9 millió lett, és 800 lett az önkormányzat.
A Gyimesbükki Rákóczi vár felújításával megtörtént itt a történelmi Magyarország legkeletibb határán a második csoda, így fogalmazott Deáki András tanár úr, a 30-as őrház felújításának szorgalmazója, kezdeményezője, majd a Rákóczi vár felújításának kezdeményezője. Miért nevezné csodának?
Ez egy csoda valóban, mert a világ magyarságának az összefogásával sikerült ezt az álmot megvalósítani. Senki sem hitt már benne, de íme határon túli összefogással, helybeli emberek tenni akarásával, román barátaink segítségével sikerült megvalósítani ezt az álmot is.
Több éves folyamat eredménye, mert hogy korábban egyszer elkezdték, aztán nem sikerült, most mégis. Hogyan sikerült?
16 év kemény munkája van benne. 8 év után sikerült kicsikarni a Bákó megyei hatóságoktól az építkezési engedélyt. Összegyűjtöttük a pénzt is rá, vállalkozót is találtunk, de alig pár hét munka után abba kellett hagynunk a munkálatokat, mert leárt az építkezési engedély. Ugyanis az akkori polgármesteri hivatal nem törődömsége, felelőtlensége, szándék vezetett ide. Ők azt szerették volna, ugye, hogy minél hamarabb tűnjön el minden, ami arra emlékezteti őket, hogy valamikor itten államhatár volt. De mégis vannak csodák, nem adtuk fel, íme itt van a második gyimesbükki csoda is. Ugyanis a község élére új vezetőséget választottunk, az alpolgármester, a polgármester, mindketten tanítványaim voltak, ígéretet tettek arra, hogy folytatják tovább a munkát, és íme itt van a látható eredmény.
Az első csodáról se feledkezzünk meg.
A Magyar Királyi Állami Vasutak legkeletibb 30-as számú őrházának az újjáépítéséről, amikor is megtörtént az első gyimesbükki csoda, ugyanis mi számítottunk 2-3 ezer ember jelenlétére, amikor kértük a hatóságoktól az engedélyt az ünnepség megtartására, de Gyimesbükkön 40 ezer ember jelent meg. Fantasztikus élmény volt az őrházavatása. Az ezréves határtól a függéstetőig, a vízválasztó hegynek a tetejéig, mint a heringek álltak a buszok és a kiskocsik, meg sem lehetett moccanni. Ezek az emberek gyalog indultak el, majdnem 20 kilométer téve meg. Látni kellett volna azt a hatalmas embertömeget, azt az emberáradatot, azt a zászlórengeteget, azt az örömújongást, azt a tapsvihart, ami kitört akkor, amikor 65 év után először futott be a magyar koronás címeres Nohab mozdony az ezeréves határhoz, és megállt itt a kis őrház mellett. Mondottam már, hogy itt akkor szem szárazon nem maradt.
A gyimesbükki Rákóczi vár felújítását a román kormány fejlesztési minisztériuma támogatta. Cseke Attila fejlesztési miniszter itt az átadón azt mondta, hogy több mint beruházás a Rákóczi vár felújítása. Miért?
Azért, mert itt a múlt, ha jelennel találkozik és a jövőt építi. Azt üzeni csángó magyaroknak, de azt üzeni az erdélyi magyaroknak is, hogy mindig lehet újra kezdeni, és hogy itt, ebben a közösségben, itt a gyimesbükki Rákóczi vár alatt igenis lehet jövőt tervezni. És a mai vár avatója az azt mutatja, hogy az erdélyi magyarságnak, a csángó magyaroknak vannak eszközei arra, hogy ezt megvalósítsa. Ezért ez több, mint egy beruházás. Ez nem egy egyszerű vár újjáépítése. Az ezer éves határon vagyunk, kelet és nyugat valamikori találkozójánál, ahol sokan az elmúlt 100 évben állták a falak alatt azt, amit állniuk kellett, és ezt kell tudnunk értékelnünk, és kell tudnunk továbbvinnünk a mai eszközökkel, a mai kihívásokkal, de ez a csángó magyar közösség megmutatta, hogy itt van hit, van erő, van bizalom, és akkor vannak eredmények is.
Alapkőletétellel kezdődött meg a magyar komjáti fazsinagóga újjáépítése az Ungvári skanzenben. Az 1800-as évek közepén emelt épületet eredeti helyén bontották szét, hogy a Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeumban állítsák fel újra. A kezdeményezés célja a térség zsidó kulturális örökségének megőrzése és bemutatása. A projekt Magyarország Ungvári Főkonzulátusának kezdeményezésére magyar állami támogatással valósul meg. Részletek Iváncsik Attilától.
Bacskai József ungvári magyar főkonzul kiemelte, a nemes cél érdekében különböző népek képesek összefogni a rendkívül nehéz időkben is.
Ennek a zsinagógának a megvalósítása, közös magyar, zsidó és ukrán kulturális örökségünk, ennek a megmentésében vesz részt a magyar nép, a magyar emberek, felépül maga a zsinagóga, építészetileg teljes egészében készen lesz, látni fogjuk a formáját, a külső és belső burkolások nem lesznek kész, hiszen nem ismerjük jelenleg, hogy pontosan hogy nézett ki belül. Ezt a magyarországi, izraeli és amerikai kutatók ezt az apró munkát elvégzik közösen, együttműködve az ukrán féllel.
Oberlander Báruch, a budapesti ortodox rabbinátus vezetője emlékeztetett. Ez a zsinagóga az imádság és a közösségi élet helyszíne volt, ahol a helyi zsidók összegyűltek, hogy imádkozzanak és könyörögjenek családjukért, közösségükért.
A déd nagyanyámnak a bátyja Grünwald Mózes huszti főrabbi volt 1910-ig. Neki a fia huszti, majd ungvári főrabbi volt, azt hiszem 1928-ig. Valójában a déd nagymamám, illetve a Grünwald Mózes rabbinak a nagyapja ungvári hitközségi elnök volt. Sajnos a sírját keresem azóta, de nem talál meg, szóval ebből a szempontból én is kárpátaljai vagyok, és ezért ez olyan fontos nekem, és ezért eljöttem ide Magyarországra. Az üzeni ez a zsinagógának az újjáépítése, hogy itt lettek volna azoknak a leszármazatjai, és ez a zsinagóga már rég kicsi lett volna, kinőttek volna ezt a zsinagógát, mert gyerekek, unokák és dédunokák megszülettek volna, de sajnos erre nem került sor. Ezért a mi feladatunk megörökíteni az ő imaházukat, a mi imaházunkat, hogy tudjanak az itteni a kárpátaljaiak, hogy milyen virágzó zsidó élet volt itt, és milyen lett volna.
Ruth Sándor, ukrajna szegedi tiszteletbeli konzulja, a program egyik mecénása hangsúlyozta. Kárpátalján a különböző nemzetiségek békében és egyetértésben éltek egymással, a zsinagóga megmentése pedig a zsidó örökség megőrzését szolgálja.
Részemre fontos az, hogy én vagyok ennek a zsidó családnak 5. generációja, és több mint 350 évvel ezelőtt a zsidók érkeztek Kárpátalja, része Galícia, része más, honnan a történelme megmaradjon itt, hogy az emberek emlékezzenek, hogy valamikor virágzó élet volt itt Kárpátalján a zsidók részére, sajnos a háború ezt megsemmisítette, és most már nem marad. Az élőknek, akik itt vannak, tudjanak továbbra vinni, és elmesélne azoknak az emberek, akik maradtak, még hogy mi volt itt a történelemben előtte.
A zsinagógát a tervek szerint 2027-ben adják majd át, és alkalmas lesz a szertartások lebonyolítására is.
Felújítják a gyulatelki Duzsárden kúriát. A beruházás célja a 18. századi barokk műemléknek a helyreállítása és bevonása a helyi turisztikai körforgásba. Az épület hírneve elsősorban egykori birtokosának visel dolgai miatt maradt fenn a köztudatban. Duzsárden József kegyetlenkedéseiről több korabeli feljegyzés is szól. A részletekről Barazsúly Viktória Adrián művészettörténészt, Ferenc Ádám kérdezte.
Valamikor a 17. században már állt épület ezen a helyen. Az viszont, amit ma látunk, az mindenképp egy későbbi állapot, valamikor az 1700-as években alakulhatott ki. Egy viszonylag egyszerű, kinézetű barokk kúriáról van szó, egy nagyon bájos portikusszal a bejárat előtt. A 17. században a Bethlen család birtokában volt ez a hely, és valamikor a század közepe táján került át a Duzsárden családnak a birtokába. Nagyon kalandos módon. Egészen pontosan Duzsárden János Ferenc császári ezredes leszármazottai laktak ezen a helyen, és az ő fia Duzsárden II. Ferenc vette el feleségül Vai Erzsébetet, akinek az első férje Bethlen Mihály volt, és akkor így örökölték meg a birtokot.
Ugye a kúria elsősorban egykori tulajdonosának a visel dolgai miatt vált hírhedté, ugye Duzsárden József volt az, aki hát egy egészen elképesztő krimi történetet produkált.
Hát szerintem nyugodtan hívhatjuk horror sztorinak is, ami hozzá kapcsolódik. Ehhez az is hozzájárul, hogy ebben a korszakban nem igazán nézték jó szemmel a kortársak, amikor egy magyar arisztokrata hölgy egy külföldi idegen úrhoz ment feleségül, és hát azért adott rosszallásra okot Duzsárden József. Azt tudjuk korabeli leírásokból, meg későbbi forrásokból is, hogy nagyon nagy szörnyűségeket művelt a birtokán. Kínoszta a jobbágyait, meggyilkolta a jobbágyait, fennmaradt olyan információk, hogy ezeket a szerencsétlen embereket a vízimalmához vitte. Ezt a vízimalmot működésbe hozta, hogy a hangos morajlás az elnyomja az embereknek a jajvesztékelését, itt pedig a legkülönfélébb kínzóeszközökkel kínoszta őket. Végül is a felesége volt az, aki feljelentette, és aki kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják ki az ügyet. 14 embert megölt, 12 embert pedig fogságban tartott nagyon-nagyon sanyarú körülmények között. Nagyon érdekes, hogy a felesége az emeli ki a vád iratában, hogy a férje gaztettei következtében igencsak fogynak a jobbágyok, és hogyha ez így megy tovább, akkor nem marad, aki a család szolgálatában maradjon, és akkor így kezdik el kivizsgálni ezt az ügyet, mivel hát az ítélőszékben voltak még rokonok, ezért nagyon-nagyon hosszú ideig elhúzódott az ügy, nem volt teljesen egyértelmű, hogy mi lesz a kimenetele, úgyhogy 3 hónap elteltével elítélték, börtönfogságra ítélték, és halálos ítéletet is kimondtak erre a rettenetesen kegyetlen személyre. Felmerült az is, hogy felnégyelik, mindenféle kínzásoknak alávetik, de végül ez nem történt meg azért, mert Duzsárden József egyik lánya, Borbála, hát azért is, hogy a család elkerülje a botrányt, de azért is, hogy hát könnyítsen édesapja sorsán, mérget csempészett a börtönbe, és tulajdonképpen saját életének vetett véget Duzsárden József ilyen módon.
A gyulatelki önkormányzatnak is alapvetően ez a célja, de hogy a környékbeli önkormányzat is ugye rendre az épített örökséget a turizmus fellendítésére, kiépítésére használják. Ebbe a láncba tartozik akár mondhatnánk itt a boncidai bánfikastét, vagy akár a válaszúti bánfikastét. Hogyan szolgálja ez a Duzsárden kúria ezt a fajta turisztikai célt?
Ugye egyelőre nem nagyon szolgálja, mivel még nincs benne a turisztikai forgalomban, de hát mindenképp ezáltal a nagyon különleges történettel azért egy sajátos színfoltja az erdélyi történelemnek, úgyhogy mindenképpen jó talajt biztosíthat ez a családtörténet, akár egy múzeumnak a létrehozásához. A boncidai, meg a válaszúti kastélyokkal, a válaszúti kallósgyűjteménnyel, illetve a széki épített örökséggel, akár a templomra gondolunk, akár mondjuk a tájházra és a népi kultúrára, azért így már egy olyan komplex programot ki lehet alakítani, ami akár egy teljes napra vagy egy hétvégére a vidékre tudja vonzani a családokat és az érdeklődőket.
Hálaadó istentiszteletet tartottak a Bihar megyei Köröskis Jenő református templomában, ahol befejeződött a templom torony felújítása. A nagyvárad közelében található középkori templom a térség egyik legrégebbi egyházi épülete, amely még a tatárjárás előtt épült. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet tagjai és meghívott vendégek együtt adtak hálát a restaurálás befejezéséért. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként Ardai Erika református lelkészt halljuk.
2021-ben érkeztem a gyülekezetbe, decemberében, és már akkor jelezték, hogy nagyon mozog a torony. Valamikor a 70-es években már lefújta egyszer egy vihar, 76-ban újult meg, és azóta sajnos az idő megette a deszkát, a gerendázatot. Amikor 2018-19-ben restaurálódott a templom, már akkor tudták, hogy a torony még hátra van.
Mikor ez a templom?
1344-ből már lehet tudni arról, hogy itt templom volt, és természetesen katolikus templom, aztán 1526-ban lett reformátussá, úgyhogy lassan 500 éves.
Milyen különlegessége van még ennek a templomnak?
Az a falban levő fülkés dísz, ami másütt a restaurált templomokban eddig még fel ne fedezhető, az egész biztos, hogy különlegessége.
Erőből sikerült felújítani a tornyot?
A Teleki Alapítvány, hála Istennek, sikerült, hogy még ezt a tornyot, nyilván, hogy a templom restaurálását is ők finanszírozták, és a tornyot is nekik köszönhetjük.
Mekkora a Körös Kisjenői gyülekezet?
Körülbelül 200-an élünk itt a faluban, 276-on vagyunk nyilvántartva.
Reformátusok?
Igen, igen, mind reformátusok.
Ez hogy aránylik a lakossághoz?
2500 lakosú Körös Kisjenő község, 1500 román és körülbelül majdnem 1000 cigány lakosság van.
Milyen a magyar közösség?
Hála Istennek, nagyon odaadóak, és bármilyen esemény van, nagyon szívesen nem csak részt vesznek, hanem segítenek is bármiben.
Egy ilyen közösség számára mit jelent, hogy megújult teljes mértékben most már a templom? Bogdán Szabolcs református püspök.
A Körös Kisjenői református templomnak is múltja van, és ez a múlt ez nem évtizedekre, hanem évszázadokra nyúlik vissza. Az itt élő közösség számára természetesen elsősorban Isten házát, a gyülekezet közösségének a helyszínét jelenti a templom, viszont egy ilyen műemléktemplom eszmei értéke az hatalmas nagy, nem csak a közösség számára, hanem egész Bihar megye számára, sőt egész Párcium számára. Alig számlál 250 lelket a gyülekezet, hát ez egy hatalmas nagy ajándék, kegyelmi ajándék, amit Isten rendelt ki különböző emberi csatornákon, és önerőből ezt ilyen állapotban nem lehetett volna felújítani. Most elékezett ez a nap, amikor a templom test után megújult ugye a torony is, és hát tele van mindenkinek a szíve örömmel.
A királyhágó melléken hogy áll a templom felújítás, különös tekintettel a műemléktemplomokra?
Műemléktemplomokat mindig sokkal bonyolultabb és nehezebb felújítani. Egyrészt nagyobb a forrásigényük, és meg sokkal hosszabb az előkészületnek az ideje is. De szépen haladunk, tehát nem csak Körös Kisjenőn, hanem az örvényi gyülekezetben is lassan végéhez közeledik. Gyönyörű szép műemléktemplomnak a felújítása, vagy a Fekete Körös völgyében ugye nemrég adtuk át a magyar remetei templomot is, és ezek a legrégebbi templomok itt a környéken, de persze sorolhatnánk még másokat is. Elégedett vagyok az eredményekkel, s ha így tudjuk folytatni. Isten segítségével, akár hogyha finanszírozást is kapunk határon túlról, vagy innen, akkor tovább tudunk haladni az elkezdett úton, de nem csak a gyülekezeteké ez a templom, hanem tágabb értelemben véve az egész magyar nemzet örökségéhez tartozik hozzá.
A Brassói Evangélikus Egyházmegye két szórvány közösségében, Halmágyon és Oltszakadáton is fogyatkozik a gyülekezet létszáma. Az előregedés, az elvándorlás és a beolvadás ellenére a hívek továbbra is igyekeznek megőrizni közösségi és egyházi hagyományaikat. A pünkösdi ünnepkörről, valamint a szórványban élő evangélikus közösségek mindennapjairól Bandi Márta lévita lelkészt Veresemese Gyöngyvér kérdezte.
10 éve szolgál a halmágyi gyülekezetben, illetve most már Oltszakadátra is átjár a férjével együtt. Magyarországról érkezett, és nem evangélikus környezetből.
Igen, ez valóban így történt. 10 évvel ezelőtt kezdtük meg a szolgálatunkat Halmágyon, és 3 éve Oltszakadáton is átszolgálunk ide ebbe a közösségbe, és örököltük azokat a hagyományokat, amik már kialakultak ezekben a közösségekben. Református lelkész családban nőttem föl, több generációban konfirmáció volt már. Nálunk a pünkösthöz igazából a konfirmációnak a hagyománya volt, ami kapcsolódott. Ez az évek során átalakult, amióta eljöttem otthonról, de ez volt az első sarkalatos pontja.
Ma már csak a gyerek munkában lehet ezekre az egykori hagyományokra emlékezni, illetve egyáltalán hogyan lehet a pünkösdi ünnepet megmutatni a gyerekek számára.
Nagyon fontos újpontja a munkánknak a gyermekmunka, az ifjúság között végzett tevékenységünk, hiszen nem mondunk le erről a munkakörről és ezekről a csoportokról, hiszen bennük van a jövő, ami nagyon-nagyon fontos, hogy akár a nyelvőrzés szempontjából is, hiszen itt ebben a közegben csak román iskolára van lehetőségük. Nagyon fontos, hogy megünnepeljük ezeket az ünnepeket, hiszen a román naptár ezeket máskor datálja. Külön gyermekeknek szervezett és ifjúságnak szervezett tanműhely programokat tartunk ilyenkor, workshopokat szervezünk az előtte levő szombaton, és ezeken az alkalmakon kreatív tevékenység és hittanórás, vallásórás tevékenység keretein belül beszélgetünk arról, hogy mit is jelent a pünköst, akár a magyar néphagyományban, akár pedig az egyházi vonzataiban.
Egy olyan ünnepről van szó, amely folyamatosan kiüresedett, többnyire majdnem minden régióban, hiszen nem kapcsolódnak hozzá különlegesebb Jézus történetek, úgy, mint a karácsonyhoz vagy a húsvéthoz, úgyhogy nagyon nehéz megjeleníteni a gyerekeknek azt, hogy hogyan születik az egyház, illetve a vonatkozó bibliai történeteket.
Valóban viszont a magyar nyelvünk csodálatos. Tehát amíg egy német vagy egy angol nem tudja feltétlenül kifejezni azt, hogy egyház, ez nekünk egy nagyon jó képet ad. Hogy mit is jelent Krisztushoz tartozni egyben, egy közösségben, egy házban. Egy nagyon szép jelképrendszert ajándékoz nekünk, amivel tulajdonképpen sokkal könnyebb átadni a gyermekeknek, hogy miről is szól ez a történet, és hogy a Krisztushoz tartozásunk ebben a közösségben tud megvalósulni, akárhol is éljünk ebben a világban, és tulajdonképpen így egy tető alatt, most mondjuk így, oda hozzátartozunk, aki a szent lelkén keresztül, egy ilyen láthatatlan mértéken keresztül összefűz bennünket, és egy tető alatt, egy házban tart bennünket.
A Halmágyi gyülekezetben több lábon áll ez a szolgálat, hiszen az utóbbi időben egy diakóniai központot is elindítottak. Nyilvánvalóan ez az ünneptől független, de ilyenkor a Szentlélek talán sokkal jobban munkálkodik ezen a téren is.
Igen, valóban a diakóniai központunk hála Istennek működik. Szeptemberben nyitottuk ki a kapuit a közönség felé. Azóta folyamatosan kapunk megkereséseket havonta több alkalommal, beteg ágyakra vonatkozóan, illetve hát nyilván az otthonápoláshoz szükséges alapvető eszközöket tudjuk még kiadni kölcsönbe egy átmeneti időre, ami aztán visszakerül hozzánk. Itt tolókocsikról, mankókról, járássegítő eszközökről beszélünk elsősorban, és nem mindenkinek tudunk mindenféle igényére válaszolni, hiszen kicsik vagyunk, még gyermekcipőben járunk, de igyekszünk arra, hogy tudjuk bővíteni ezt a központot, és annak függvényében, hogy milyen kéréseket kapunk, próbáljuk bővíteni a lerakatunkat.
Bokor Klára újságíróra, a Mahit Média család egykori érsekújvári járási tudósítójára, a nagy világutazóra emlékeztek a napokban szülőfalujában, Szőgyénben. Klárától februárban búcsúztak, s hogy az űrt, amit maga után hagyott némiképp betöltsék, a szőgyéniek írópályázatot hirdettek az általános iskolások részére, és megalapították a Bokor Klára díjat. A díj kiosztón készült Haják Szabó Mária összeállítása.
Paula a Körti iskolából jött, megnyerte a fődíjat, mégpedig egy, hát nem is történettel, nem egy sztorival, hanem egy belső monológgal. Az volt a címe, hogy ismeretlen bennünk. Mire gondoltál?
Igazából arra, hogy nem is más az ismeretlen, hogy kívülálló ember, hanem inkább saját önmagunk, a önismeretünkre gondoltam ebben.
Hogy az ember nem ismeri eléggé magát?
Vannak olyan részei, amit szerintem senki nem ismer még magában, és szerintem mindig jön majd egy olyan pillanat, egy olyan dolog, ami biztos, hogy felhozza magában azt az érzést, esetleg gondolatot is, amit még nem is tudod, hogy létezik magában.
Egyébként szoktál úgy írogatni az íróasztal fiókba?
Igen, igen.
Szeretnéd folytatni is, ugye?
Igen, gondolkodtam rajta, hogy folytatom.
Hány éves vagy most?
Most fogom június 1-én betölteni a 14-et.
Seres Robert vagyok.
Író ember, és egyben a Bokor Klára díj kitalálója. Hogy jött az ötlet?
Ezt megígértem Klárinak, amikor már beteg volt. 5. vagy a 6. telefonálója voltam neki aznap, és már eléggé ki volt akadva, hogy mindenki a betegségről beszél. És akkor én azt mondtam neki, hogy jó, akkor beszéljünk a halálod után, mi lesz. Tudom, hogy morbid, de mink ilyen beszélgetéseket szoktunk végigvinni, és akkor megígértem neki, mit szólna hozzá, hogyha gyerekek írnának, és akkor azt mondta, hogy jó. Bár úgy se lesz belőle semmi, azt mondta, eléggé pessimistán, de úgy néz ki, hogy egy kicsit rácsáfoltam.
Bukor Klára újságíró volt, mi pedig a ma hét Párkány, illetve érsekújvári járási tudósítója, aki zseniális riportokat tudott írni. Főszerkesztő Molnár Judit hogyan emlékezik rá?
Klárika szerintem egy hihetetlen izgalmas életet élt, nagyon sokat utazott, ő volt a világ egyik legkíváncsibb embere, márpedig a jó újságíró az legyen kíváncsi, Klárika az volt, nagyon alaposan dolgozott, pontosan dolgozott, nagyon szerették őt a régióban, és zseniális riportokat írt, éppen azért, mert az emberekre kíváncsi volt, tehát ezért is tartottuk fontosnak, hogy ugyan februárban elveszítettük őt, de ő a felvidéki magyar újságírásnak egy nagyon-nagyon szép színfoltja volt, tehát nem szabad hagyni, hogy a neve az idővel elmenjen, hanem a gyerekek is tanulják meg a nevét, és műveljék tovább ezt a szakmát, és hát azt láttuk, hogy 23 tehetséges gyereknek ült és írt.
Vagyis amikor jött az telefon Szőgyénből, hogy Klári emlékére emléknapot rendeznek, akkor örömmel beállt a javaslat, vagy a kezdeményezés mögé.
Mert mi lehet szebb annál, mint mikor egy újságíróra úgy emlékezünk, hogy írásokkal. Ráadásul gyerekek írnak, tehát nagyon szép ez. Őt ugye itt a térségben nagyon ismerték, ő sokat utazott, éles helyzetekbe ment, tehát Irakba, Bolívia, nagyon szerette ezeket a rázós helyzeteket, és jól is kezelte, és ezeket is írta, filmeket készített, tehát őt itt a térségben nagyon ismerték, még a gyerekek is kiderült a beszélgetésekből, hogy a gyerekek is találkoztak a könyveivel, találkoztak a filmjeivel, kisfilmjeivel, amit ezeken az utakon készült. Egyébként több pályaműbe bele is írták Klárikát, ez főleg a szőgyéni munkákra volt jellemző. Ő volt a néni, aki mindig valami érdekes helyzetben volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennél méltóbb megemlékezés nincsen.
Schmidt Vera, aki ezt az egészet menedzselte, helyi lapnak a főszerkesztője, civil foglalkozása tanár, 23 mű érkezett, 4 településről. Nagyon sok számítottak erre?
Nagyon meglepett minket is. Azt gondoltuk, hogy az első körben csak a szőgyéniek vesznek majd részt. Aztán mivel láttuk, hogy nagy az érdeklődés, és Klárit ugye a régióból sokan ismerték, nem csak a tanárok, hanem a diákok is, ugye járt úti beszámolókat tartani, és akkor úgy döntöttük, hogy megpróbáljuk megszólítani őket is, hát ha csatlakoznak, és sikerült.
És milyen színes, érdekes, változatos műfajú művek születtek. Milyen feltételek voltak, tehát minek kellett megfelelniük a gyerekeknek?
Különböző alapiskolából voltak, és ezt úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy azonos szinten tanulják a műfajokat. Nem adtunk meg konkrét műfajt. Azt mondtuk, hogy az ismeretlen fogalmára írjanak egy fogalmazást.
Látva ezt a gála műsort, azt gondolom, hogy ez folytatódni fog. Jövőre is megszervezik.
Mindenképpen meg szeretnénk szervezni. Szerintem ki fogjuk még szélesíteni, bevonunk kicsit távolabb eső településeket is.
Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszonthallásra, határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.